Továbbra is a Kávézó a világ végén hallgatjátok, ahol még mindig Farkas Viktor Mátyással, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi szakértőjével és Szendőfi Balázs természetfilmessel beszélgetek. A nagy melegek és aszályok miatt a talajvíz rétegeink rettenetesen megcsappantak. Erről tudtok valami adatot, hogy mondjuk ez mennyit csappant az utóbbi 10-20 évben?
Erről nagyon jó adatok vannak az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján, van egy országos kúthálózat, ott mindig meg lehet nézni az aktuális talajvíz szintadatokat az elmúlt, most nem is tudom hány év átlagához képest, de az elmúlt években én bárhányszor ránéztem erre a térképre, ez piros volt, tehát azt lehetett látni, hogy a korábbi évek átlagához képest alacsonyabb a talajvíz szint, ez akkor is igaz volt, mikor mondjuk egy-egy csapadékos időszak után voltunk. És amilyen évtizedes trendeket nézünk, akkor én egy konkrét helyről tudok adatot mondani. Ez a Homokhátság, ott van, ahol ilyen 7 méter is meghaladó talajvízszint süllyedés tapasztalhatom, ami nagyon sok. Ugye ezért kiszáradnak a gémes kutak, tehát régen voltak ezek a nagyon sekély gémes kutak, amiben hát amennyit az a gém billent, tehát mondjuk néhány méterre lehetett leengedni a vödröt, ezek rendszerint eltűnt a víz teljesen.
Nagyon a sajtótájékoztatón, amit szerveztetek a vetítéshez, volt egy vízügyi szakember, és ő szerintem tőle hangzott el az a mondat, hogy annyira alacsony a talajvíz réteg a Homokhátságban, hogy a Tisza vizét gyakorlatilag 3 évre belevezetnénk, a teljes hozamot akkor is csak 1 méterrel lehetne megnövelni. Tehát ezek azért nagyon-nagyon ijesztő adatok. Tehát itt azért azt lehet mondani, akkor itt már elkerülhetetlen az elsivatagosodás ezeken a területeken?
Nagyon lassan megfordítható, én ezt gondolom. Igen. Tehát nem olyan formán elkerülhetetlen, hogy már történik, vagy megtörtént, vagy hogy mondjam, tehát hogy nagyon-nagyon száraz a Homokhátság, és bőrületes mennyiségű víz kéne az, hogy visszaállítsuk a korábbi állapotot, de mivel ez nem is cél, ugye elég lenne ez, hogy egy kicsit fékeznénk legalább, vagy valahogy megpróbálnánk ehhez a helyzethez alkalmazkodni.
Igen, egyébként vannak vízmegtartó kisebb munkálatok a Homokhátságon, az állami vízpótlás, ami még ugye nem indult el, csak úgy tudom, csak ilyen tervezési szinten van, hogy hány milliárdot, vagy hány 10 milliárdot fognak erre költeni, de azért van ott még, ha nem is a Homokhátság tetején, hanem a különféle szél közeli részeken vannak még vizek, amiket viszont nagyon egyszerű lenne, és nagyon egyszerű is, ahol megcsinálják megtartani, csak a vízelvezető hálózatnak a csatornáit kell elzárni. De erről szól egyébként a film főleg. Meg az előző témához még annyit hozzáfűzhetek, a könyv, amit tőled kaptam kölcsön, a Varga Domokos féle vizek könyve, abban olvastam, hogy korábban, tehát még a foggazdálkodás végnapjaiban, amikor gátakat kezdtek építeni, akkor volt olyan is, hogy a települést vették körbe gáttal, és nem pedig a folyót. Uh-huh. Tehát ez is egy érdekes árvízvédelmi megfontolandó módszer lenne, hogy ha meg akarjuk védeni a településeket, akkor köré is lehet gátat építeni. Tehát a folyók mentén, ha jól tudom, akkor 11.333 kilométer gátunk, árvízvédelmi töltésünk van, ami azért elég durva hosszúság. Gyakorlatilag a lélegző, élő, mozgó holtákokat lefűző, oldalirányú mozgást is végző folyókat csatornarendszerré silányítottuk, úgyhogy most már például újabb holtákok valószínűleg nem fognak lefűződni a gátak miatt.
Hát nyilván, ha településeket vennénk körbe gátra, akkor gátolnánk azoknak a növekedését, tehát hogy ez is közre játszik, hogy igen, hogy azért lehetőséget akarunk adni, hogy akkor még nőjünk bele a vadonban.
Hát mondjuk így is körbeveszünk, csak azt elkerülő autópályának hívjuk, aztán utána meglátjuk, hogy merre lehet még agglomerálódni, úgymond.
Említettétek ezt a nagy vízügyi tervet, és akartam is kérdezni, hogy jelenleg milyen a hatóságok hozzáállása ehhez a dologhoz, mennyire nyitottak ezzel kapcsolatban, hogy itt erősen változtatni kell az eddigi 150 éves stratégián.
A hatóságok alatt a vízügyi ágazatot.
Hát a vízügyi ágazatot nyilván az ország vezetését, tehát mindenkit, aki mondjuk döntéshozó, és nyilván nagyon fontos szerepet játszik ebben, hiszen nyilván őnáluk van az a mennyiségű pénz, amihez nyilván szükség, és meg egyáltalán a törvényi háttér, az ott is elhangzott a beszélgetésen, hogy azt azért meg kell érteni, hogy mondjuk ehhez egy olyan törvényi hátteret is meg kell teremteni, hogy mondjuk meg lehessen árasztani területeket, ami nagyon-nagyon sok jogi hercehurcát jelent, tehát hogy ez nyilván elkerülhet tehát mindenképpen szükséges az, hogy a döntéshozók és a politika és mindenki emögé beálljon.
Egy példát mondok majd előtte, aztán utána szerintem válaszolj nagyban, de amikor volt ez a szeptemberi nagy dunai áradás, akkor én azt végig kísértem, mert a következő filmem az egy dunás film lesz, és muszáj volt, tehát ekkora áradás ugye nem volt előtte 9-11 évig. És éppen a déli részeken jártam, ahol is már a gazdák is mindennapos telefonokkal bombázták a vízügyet, hogy engedje ki a vizet, mert ugye szárazság van, de nem engedték ki a vizet, pedig ott volt a működőképes vízkivezető csőrendszer, illetve csatornarendszer. Csak akkor kezdték el kiengedni, mikor apadni kezdett az árhullám, és ez állítólag egy jogszabály, ami 1970-ből származik, tehát meg lehetne már lassan változtatni, és úgy gondolom, hogy ilyenekkel, mármint a jogi szabályozást ilyenekkel kellene kezdeni, mert nagyon sok vizet kísértünk úgymond az országból, hogy idézzek egy híres embert, és ott nagyon sokan lázongtak emiatt, hogy nem vezették ki a vizet, és mikor már apadófélben kezdték kivezetni, akkor másfél napjuk volt erre csak, és aztán már lesüllyedt a vízszint annyira már, hogy nem tudták gravitációsan kivezetni.
Igen, mert hogy bocsánat, csak ugye laikusként abszurdnak tűnik az a gondolat, hogy szenvedünk az aszálytól, szárazak a területeink, de mindent elkövetünk, hogy amikor jön plusz extra víz, akkor azt gyorsan, minél gyorsabban kivezessük az országból, tehát ez tűnik a leglogikusabbnak, hogy oké, hát akkor itt a víz, akkor engedjük ki, csak hát gondolom, hogy igen, ez nem, ez a, van egy laikus gondolkodásmód, meg nyilván van ennek egy elég komplex hát
csináltam hátterem. Felvételeket ott arról, hogy az ártéri erdő el van öntve, nyakig állnak a fák a vízben, van, amelyiknek csak a koronájának a teteje látszik ki. 8 méteres vízemelkedés volt a Béda-Karapancsai oltág környékén, a gát tetejéig állt a víz, és a gáttól kezdve viszont sivatag. Tehát ott aratták éppen a kukoricát, és porzott minden. Ez valóban abszurd, bár ugye mondják a vízügyesek, vagy a vízügyi dolgokban járatosak, hogy az ekkora extrém árhullámokat kiengedni az nagy kockázattal jár, de mondjuk most már nagyon pontosan meg lehet mondani, szerintem talán centiméterre pontosan előre is egy pár nappal, hogy mennyire, mekkora szinten fog tetőzni. Ezért én nem érzem akkora kockázatnak, mint mondjuk 1970-ben, de erről vízügyesek tudnának bővebben nyilatkozni.
Nagy interneten, mi hogy látod?
Nagyon bonyolult ez a kérdés, és nem is tudom, hogy melyik részét kezdjem el kibontani. Talán úgy érdemes megközelíteni, hogy kétféle filozófia létezik ennek a problémának a kezelésére. Az egyik az, ami kicsit visszanyúlik afelé, a koncepció felé, amit beszéltünk, hogy régen Magyarország nagy része vizes élőhely volt, és voltak olyan vizes élőhelyek, amik kifejezetten pufferként tudtak szolgálni, tehát amikor nem volt víz, leszáradtak, és úgy is hasznosítottuk őket, és amikor volt víz, akkor elöntésre kerültek, és úgy is hasznosítottuk őket. És az egyik koncepció az lenne, hogy találjunk ma is ilyen területeket, amiket egy ilyen komplex használattal úgy lehet kezelni, hogy egyszerre működnek vizes élőhelyként is, meg nem vizes élőhelyként is, és az árhullámoknak a csúcsát ott tartsuk vissza, és az extrém csapadék eseményekből, amikor ugye aszályos Magyarországon jön egy nagy csapadék, és megjelenik a víz, azt is ott tartsuk vissza. Na most ez egy nagyon logikus megoldás, és mindig elmondjuk minden médiumban, hogy ez mennyire szép és jó lenne, és valamiért mégsem történik. Miért nem történik? Azért valóban, mert van egy rendkívül bonyolult jogszabályi környezet, meg egy vízügyi hagyaték az infrastruktúra tekintetében, ami nem ezt támogatja. És ezt a problémát azt hiszem mindenki, hogy látja, a döntéshozók is, meg a hatóságok is, azonban senki nem érzi egyértelműen a feladatának, hogy ezt a problémát feloldja. Ez az egyik. A másik, hogy ez technikailag is nagyon nehéz problémának látszik. Tehát, hogy csak például a magántulajdonhoz való jog, ha nekem van egy földem, akkor az én földem, és ott az lehet, amit én akarok. Na most, hogyha ez egy mélyen fekvő szántó, és ha valahol kinyitják a gátat, és ezt elönti a víz, akkor engem korlátoznak abban a jogomban, hogy az én magántulajdonomat szántóként használjam, én nem akarok oda vizet. És hiába van mellettem 10 másik tulajdonos, aki akar, és az földrajzileg egy mondjuk ártéri öblözet, amit el lehetne önteni, ha én nem akarom, akkor ezt nem lehet megcsinálni. Most ezt a problémát, ezt hogy oldjuk föl, akkor korlátozzuk a magántulajdont, vagy vagy fizessünk kompenzációt érte, de még abba is lehet, hogy van, aki nem egyezik bele, tehát ez egy nagyon-nagyon komplex és nehéz feladat. És igen, azt hiszem, hogy egyetlen olyan állami szerv, hatóság vagy politikai erő sincs, aki ezt a magáénak érzi, hogy ezt feloldja. Mert ez egy nagyon bonyolult dolog.
Igen, általában a politika nem szereti a nagyon bonyolult és nem könnyen bemérhető dolgokat, mert ugye, igen, ez óriási rizikót hordoz magában, mert teszem azt, oké, egy területet elárasztunk, valaki azt mondja, hogy nem tudom, ebből neki valamilyen kára lett, akkor ezt nagyon könnyen föl lehet kapni, és azt lehet, hogy micsoda dilettantizmus itt elárasztják a területeinket. Szóval, hogy igen, érthető.
Én is ezt akartam mondani, hogy kockázatos, bár az mindig kérdés, hogy melyik tartalmaz nagyobb kockázatot, ez, vagy pedig az, hogy a magánérdekeket alárendeljük a közérdeknek, mert az most már egyre erősebben közérdek.